Lehet, hogy meglepő, annál is inkább, mert a népszerű és népszerűsítő nyugat-európai és amerikai sorozatok tudomást sem vesznek róla, de akkor is tény, hogy a vikingek ismerték a mi magyar őseinket, sőt, tanultak tőlük.
A magyarokkal való kapcsolataik nem szűnnek meg attól, hogy a magyarok a Kárpát-medencébe átköltöznek etelközből. Főként régészeti adatokkal elég jól lehet most már adatolni, hogy sok mindent a nomád hadviselés elemeiből átvesznek. Tehát olyan íjakat használnak, visszacsapó íjakat például, mint a magyarok. Olyan is van, hogy az ötvös művészetnek bizonyos elemeit ellesik.
Katona Csete, Kubinyi András díjas történész, középkor kutató, a Debreceni Egyetem adjunktusa már a mesterképzését is Izlandon végezte, hogy első kézből tanulmányozhassa ezt az érdekes kultúrát. Legutóbbi kutatóútja pedig az egykori középkori svéd vikingvárosba, Birkába vezette, ahol a felbecsülhetetlen leletegyüttesben a vikingek keleti és ezen belül magyar kapcsolatait vizsgálta. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Két héttel ezelőtt a vad északi harcosokat övező sztereotípiák mögé néztünk, és arról beszélgettünk, milyenek voltak, hogyan éltek, és mi mindent tudtak valójában a vikingek. Ma pedig erről az izgalmas keleti kapcsolatról és a legújabb magyar kutatásokról lesz szó. Vikingek második rész, Katona Csete történésszel. Az előző adásban arról beszéltünk, hogy hogyan is élnek a vikingek, milyen sztereotípiáink vannak róluk ezzel szemben, milyenek voltak valójában, mihez értettek, hogyan épült fel a társadalmi berendezkedésük, hogyan törődtek a fogyatékosokkal, milyen szerepük volt a nőknek. Ön azonban, Csete, több tanulmányúton is volt, legutóbb Svédországban, ha jól tudom. Itt mivel foglalkozott, miket kutatott?
Legutóbb egy fél évet töltöttem Svédországban. A legnagyobb vikingkori temető, az a svédországi Birka városához tartozott. Ez egy nagy kereskedelmi, elég kozmopolita központ volt. Több ezer síros temetőről beszélünk, és ennek a temetőnek az anyagában lévő keleti tárgyakkal foglalkoztam. Ez egy nagyon pontatlan megnevezés. Svédek orientális tárgyaknak szokták ezeket nevezni. Nekik minden az, ami keletről érkezik, akár az iszlám világ felől, akár a sztyeppei népek területéről, akár az egykori bizánci birodalomnak a örökségéről van szó, vagy általánosságban véve a keleti szláv területek, tehát a mai Ukrajna, Fehér Oroszország, illetve a Oroszország Uráltól nyugatra lévő területei, vagy a Baltikum. Tehát ők mindent ebbe összemosnak, ebbe a kategóriába, de ez a város a keleti irányba elég erősen orientálódott, úgy tűnik. és ebben vannak olyan elemek is, amik hát a magyar történelemhez is, vagy legalábbis annak a tágabb kontextusához kötődnek.
Ezek a tárgyak olyan tárgyak, amelyek kereskedés útján kerültek a vikingekhez, vagy pedig ők maguk ellestek valamit, és elkészítettek hasonló tárgyakat?
Hát valószínűleg, hogy mind a kettőre van példa, sőt, sokkal bonyolultabb is a helyzet, tehát saját verziókat is kialakítanak azokból a viseleti elemekből, amik a sztyeppén például divatosak, vagy teljesen átértelmezik ezeket a tárgyakat. Most csak egy példát említek. A sztyepei népeknél nagyon gyakori, hogy úgynevezett hosszú veretes öveket hordanak, főleg a férfiak, azon belül is a harcos rétegnek a képviselői. Az azt jelenti, hogy a bőrszíjat fém veretekkel, bronz, ezüst, aranyozott ezüst és hasonlókkal kidíszítik. Most azt látjuk, hogy itt birkában például ezeket a vereteket az övekről leveszik, és átalakítják nyakláncá, és a viking nőknek a sírjaiban találkozunk velük. De van olyan, hogy megtartják ugyanakkor meg a teljes övet, és ezeket pedig a férfiaknak a sírjaiban egyben megtaláljuk.
Melyik korról van itt szó, hanyadik század?
Birka a 9. században már létezik, viszont ez a keletre fordulása kicsit későbbi, a 10. század során majdnem végig jellemző. Maga a település az megszűnik 970-es, 80-as évek környékén egy elég brutális támadás során. Nem tudjuk, hogy kik a támadók, de az ottani erődöt is felgyújtják, és elnéptelenedik a település végeredményben. De hát főként a 10. századról beszélünk, annak is inkább a közepe környékén erősödnek fel ezek a keleti markáns kapcsolatok.
Az előző adásban beszéltünk arról, hogy eljutottak Amerikába is a vikingek a nagyon korszerű hajóikon. De keletfele hova mindenhova mentek el?
Az a terület, ahol meg is telepednek, az, amint említettem, a mai Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna területe. Itt későbbiekben az ő megtelepedésük egy államnak a kialakulásához is vezet. Ez, amit kijevi ruszként szoktunk emlegetni. A ruszokként ezek a korabeli források 10. században, 9. században valójában ezeket a skandináv vikingeket jelentik. Ez egy nagy politikai vitát kavart ez az egész jelenség, mert a mai Oroszországnak az elnevezése is ebből a szóból származik, a Rasszia, a ruszból, és hát itt ez végeredményben politikai kérdéssé vált, hogy ezek a ruszok most akkor skandinávok, tehát germánok, vagy pedig ezek szlávok. Nem mindig egyértelmű az írott források alapján, hogy melyikről van szó. Ezt normannista vitaként ismeri a történetírás. Hát ennek nem más volt a tétje, mint az, hogy ki alapította az első keleti szláv államot, ami a mai Oroszország, meg Ukrajna embrió állama volt végeredményben. Ez a kijevi rusz kialapította most akkor ezt a szlávok, vagy a skandinávok. Ez a vita nagyjából lezárult, még bizonyos elemei felfeltűnnek, de nincsen ilyen nagy harc jelenleg ebben a kérdésben. Szóval ez volt az a terület, ahol megtelepednek ezek a skandináv csoportok, és hát innen aztán a bizánci birodalom területére, Konstantinápolyba mennek kereskedni, de eljutnak Bagdadig is, tehát lehajóznak az orosz folyókon, a Donon egészen ki tudnak jutni a Kaszpi-tengerre, és annak a déli partjai mentén partra szállva tevékkel Bagdadig is elmentek, legalábbis a 9. század folyamán. Aztán a 10. században már ilyen messzire nem mennek, például az arab területek belsejében, nincsenek rá kényszerülve, hanem a sztyeppei népekkel kezdenek el kereskedni, akik a közvetítők lesznek az iszlám világból érkező áruknak a további forgalmazásában. Két ilyen nagy vásárhely alakul ki, az egyik az Etil, a mai Volga folyónak a deltájában lévő Kazár birodalomnak a fővárosa. Innen van az Etel köz elnevezés is egyébként. A másik egy kicsit feljebb, a Volgának a középső folyása mentén. Ez már a sztyeppének a erdős területe, hát ez egy pont egy kicsit átmeneti zóna, itt pedig egy bulgár nevű város majd később veszi át a helyét ennek az Etilnek. És hát ezek a ruszok ide jönnek kereskedni ezekre a helyekre jellemzően. A Bizáncba továbbra is mennek, ott folyamatos ez a dolog. Tehát sejtjük, hogy néha távolabbra is elmehettek. Ugye említettem az előző adásban ezt a Horezmi területet, ahol biztosan jártak, és nem lehetetlen, hogy még tovább Belső-Ázsia irányába is eljutottak. Van egy híres szaga, Ingvár története, aki egy hatalmas nagy hadjáratot vezet a 11. században keletre, és ő a szaga szerint Perzsiában hal meg. Most ezt nem tudjuk, hogy igaz-e.
Ide Közép-Európába eljutottak? Tehát az őseinkkel valószínű, hogy akkor az Etel közben, vagy ott azon a környéken találkozhattak, de ide a Kárpát-medencébe, vagy a mai Közép-Európa területére látunk-e erre régészeti nyomot például?
Abszolút, abszolút. Tehát a mai Lengyelország területén mindenképp vannak a 10. században, főleg az Északi-tenger, Balti-tenger vidékén, ott létrehoznak ugyanolyan kereskedelmi telepeket, mint például ez a birka, vagy azok, amiket a keleti-szláv orosz-ukrán területeken. Csehországban is ott vannak, mint kereskedők, sőt már a 9. században a frank birodalommal is kereskednek valahol itt a Duna mentén. A magyarokkal való kapcsolataik nem szűnnek meg attól, hogy a magyarok a Kárpát-medencébe átköltöznek Etelközből. Főként régészeti adatokkal elég jól lehet most már adatolni, hogy egészen a 11. századig folyamatosan vannak különböző cserék. Hát nagyon úgy tűnik, hogy például már a 10. században elég jó adatok vannak erre, hogy sok mindent a nomád hadviselés elemeiből átvesznek. Tehát olyan íjakat használnak, visszacsapó íjakat például, mint a magyarok. Elkezdenek szabját is használni egyesek. Nem sok ilyenről beszélünk, de van erre példa. Olyan is van, hogy az ötvös művészetnek bizonyos elemeit ellesik.
Tehát a mi ötvös művészetünket lesik el a vikingek?
Hát vagy erről van szó, vagy esetleg magyar mesterek is dolgoznak a rusz településeken. Kijevben például van egy olyan sír, amiből magyar lószerszámveretek kerülnek elő, de egy tipikus viking kard szintén ott van a sírban, aminek a fogantyúját magyar palmetta motívumokkal díszítik például. Vagy vannak olyan ivókürtök, Csernyigov, ez egy másik település, ahol, hát ott is lesz, a ivókürtöknek a szélét díszítik fémveretekkel, és hát ezeknek a motivumai is részben magyar, részben a másik kürtön meg talán még keletibb motivumokkal vannak díszítve. Úgyhogy ezzel a nomád világgal azért elég szoros kapcsolatban állnak. Nem tudom, említsek-e még esetleg ilyen példákat?
Hát persze, hát ez nagyon érdekes.
Ezek az ivókürtök, amiket az előbb említettem, ezek egy nagyon híres sírból származnak, ez a fekete sír, így nevezi a kutatás. És ez egy vezéri temetkezés, nem tudjuk pontosan hány személyt temetnek bele, de hatalmas nagy földhalmot emelnek a egyébként elégetett tetemek fölé, és hát ebben előkerült egy kis szobrocska is. Ez egy bronz szobor, elég picike, néhány centis, és hát ez a Thor istennek a szobra az elméletek szerint, viszont olyan kialakítású, ami arra utal, hogy ázsiai területekről, minimum a Kaukázusból érkező hatásoknak volt kitéve ez a mester, aki ezt készítette, mert lótuszülésben van a figura, és egy kaftánt visel. Tehát ezek a világok, ahogy találkoznak egymással, nyilván hatnak a másikra. Másik ilyen nagyon érdekes tárcsoport, ami a magyarokhoz közvetlenül is kapcsolódik, az a tarsolyoknak a kérdése. A tarsolyok, amikben főként tűzszerszámot lehetett tartani, illetve egyéb apró tárgyakat, amuletteket, viking sírokba pénzt és egyebeket is tesznek bele, hát egy kis szütyő.
Igen, ez ma is divat egyébként bizonyos körökben, ilyen népművészeti vásárokban lehet ilyen ős magyar tarsolyokat ezekkel a gyönyörű tarsolylemezekkel.
Igen, ezekről van szó. Ezeknek alapvetően két fajtája van. Van, amit ön is említett, a tarsolylemez, amikor hát egy ezüst lappal díszítik a tarsoly egész felületét. A másik verziója pedig a veretes tarsoly, amikor nem egy egybefüggő ezüstlappal, hanem kicsi fémveretekkel, főként bronz, veretekkel díszítik magát a bőrfelületet, és ezeknek a közepén van egy ilyen szívbefűző veret is középveretnek szoktuk ezt nevezni, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a veretes tarsoly, ez kimondottan divatos lesz Kelet-Európában. Tehát ennek a magyaroktól való eredeztetése, meg a hogyan kerül ezekre a különböző területekre, ez még most kidolgozás alatt van. A lemezes tarsolyokból jóval kevesebb van a Kárpát-medencén kívül, de van ilyen a vikingeknél is, tehát például az említett Birka temetőjében van 3 olyan tarsoly is, amit díszített ezüst lemezekkel borítanak be.
Kutatott ezen a Birka településen, részt vett talán ásatásokon is, vagy ezek már feltárt régészeti leletek?
Ezek már feltárt leletek Birka területén, ásatások 95-ben folytak utoljára, de akkor is csak a település része, a temető részeket, azokat már a előző századfordulón tárták fel.
Igazából arra akartam kiukadni, hogy mit szólnak a svédek ahhoz, illetve a skandinávok mit szólnak ahhoz, hogy ön ilyen magyar kapcsolatokat talál. Tudtak ők erről, vagy örülnek ennek? Ez mennyire új felfedezés?
Ők természetesen nagyon támogatták ezt a dolgot, ez egy svéd ösztöndíj volt, amivel kint kutattam. Ismertek már ezek a kapcsolatok, tehát amint mondtam, ezek a tárgyak már régóta publikálva is vannak, ők is tudnak róla, csak az volt a probléma, hogy, amint mondtam, nyilván nekik ez egy ponton megállt, ez a kutatás. Tehát ők annyit látnak belőle, hogy igen, ez nem helyi, ennek valami köze van a magyarokhoz, vagy más sztyeppei népekhez, kazárokhoz esetleg, vagy a volgai bulgárokhoz, és úgy nagyon tovább nem lép a kutatás ebben. Magyar részről meg még senki nem vizsgálta az anyagot személyesen.
És mi a tanulsága tulajdonképpen ennek a tárgyegyüttesnek és az önvizsgálatainak?
Hát most nem szeretném előre lelőni a poént, mert még ezeket publikálni kell, ezeket a én elképzeléseimet ezekről a dolgokról.
Inkább akkor úgy kérdezem, hogy mi az, amit korábban nem tudtunk, és most már igen?
Én azt gondolom, ezt most csak még nagyon óvatosan merem megfogalmazni, hogy ezeknek a tarsolyoknak az eredete például, ez nem olyan egyszerű, ahogy eddig gondoltuk meg ezeknek az elterjedése. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy ezek kizárólag a magyaroktól érkeznek kereskedelmi vagy egyéb módon ezekhez a népekhez. Ez az egyik. A másik az, hogy ők teljesen más kontextusban használnak ilyen tárgyakat, tehát a veretes övek, amiket említettem, a nomád harcosoknak az attribútumai vagy rangjelző szerepei, ezek például sokszor már nem is a sztyeppei népektől jönnek, hanem ők maguk gyártják ezeket, különösen egyébként, ha importálnak is inkább a kijevi Rusz területéről, és nem mindig harcosoknak a sírjaiban látjuk ezt. Szóval egy jóval komplexebb kontextusuk van maguknak a tárgyaknak ezen a területen, mint máshol.
Milyen még megválaszolatlan kérdések vannak? Tehát milyen további kutatást lehet erről a magyar-viking kapcsolatról?
Reményeim szerint nem sokára ki fog jönni egy kötet, ami a Magyarországon talált nem csak viking, hanem az egész Kárpát-medence északi kapcsolatrendszeréhez kapcsolódó tárgyakat összegyűjti. Úgyhogy ez reményeim szerint idén már meg fog jelenni. A másik az, hogy hát itt azért ez nagyon sok idő lesz, mire ezeket a általam ledokumentált tárgyakat, meg egyebeket új értelmezésbe közreadjuk, és hát időközben tűnnek elő az új kapcsolatok kaukázusi területektől kezdve. Egészen belső Ázsiáig vezetnek olyankor a nyomok bizonyos esetekben, és másik dolog, amire meg már nem maradt időm Svédországban, az például a nomád típusú fegyvereknek a használata, a lószerszámoknak a kérdése. Ezekre akarok majd a későbbiekben mindenképp visszatérni.
Csak két mondatban befejezésül, hogy honnan jön önnek ez a viking téma, a vikingeknek a szeretete?
Ezt sokszor szokták tőlem kérdezni, én bevallom őszintén, hogy már nem emlékszem. Tehát én az úgynevezett bolonyai rendszerben csináltam az egyetemet, az a 3+2-es képzés, és a harmadik év végén már írni kell egy szakdolgozatot. Ott valamiért a vikingeket választottam, és akkor a témavezetőm azt mondta, hogy jó, rendben, de hogyha ezzel komolyan akar foglalkozni, akkor azt nem itt kell. És akkor kezembe nyomott egy brossúrát, hogy indul egy mesterképzés Izlandon, és akkor azt kell elvégezni, hogyha ezzel a jövőben is szeretne komolyabban foglalkozni, úgyhogy elmentem Izlandra, és akkor ott végeztem el az egyetemet, a mesterképzést legalábbis.
És a vikingek magyar szakértőjévé vált.
Hát igen, talán mondhatjuk, hogy igen.
Kedves hallgatóink, Katona Csete, Kubinyi András díjas középkorkutató történész, a Debreceni Egyetem adjunktusa volt a vendégünk. A beszélgetés második részét hallották. Mindkét rész visszahallgatható honlapunkról, valamint a Spotify és Apple Podcast alkalmazásokon a Mesterfogás címszó alatt. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Pozsgai Nóra.